A legjobb tudomásom szerint mind-mind aktív szentélyek, aktív templomok. és néhányról találtam fényképet és ismertetőket is, és ezt szeretném röviden megosztani önökkel. Az első egy gyönyörű építmény, egy hindu templom, hindu szentélynek az a neve, hogy a fény temploma. Ebben a szentélyben belül nincsenek szobrok, hanem csak egy láng található. És itt napkeltekor minden reggel összegyűlik egy elkötelezett hívekek csoportja, akik előadják a Bharata Samaj Puja nevű szertartást. Ez egy átdolgozott és egyszerűsített ceremónia, ami a védákból származik, ezeknek az elénekléséből áll, és a központi témája pedig a híres Gayatri mantra. Találtam az első ceremónia, mert egyébként Hindu Krisnamurti volt 1925-ben. Erről a szertartásról a YouTube-on található egy videó, akit az érdekel, ez egy ilyen 25-26 perces videó. Van egy külön teozófia alosztály itt Indiában, aki ennek a szertartásnak a előadásával és a gyakorlásával foglalkozik, és nagyon érdekes, hogy is zajlik ez le a valóságban. Betettem a YouTube linket majd az előadás prezentációjára, tehát érdekel, hogy megtalálhatja, és akkor most nem is tekinthet. Nem messze ettől a hindu templomtól található egy zoroasztriánus templom. Erről azt kell tudni, hogy azok a szobrok, amik itt előtte vannak, ezek jellegzetes szobrok és faszszínű eredetűek. Állattestű emberek, akik az én szimbolizálják a világi formájában. Az oszlop tőkön fönt térdeplő lovak láthatóak, amik az elme engedelmességét mutatják az énnek. A bejárat fölött, ami annyira nem látható, ott pedig egy szárnyas figura van, amely a magasabb én szimbóluma, annak három arcú természetét szimbolizálja, két kitált szárny és a farok egyfajta madár formájában, tehát a magasabb, az ember magasabb énét szimbolizálja. Már itt a madár szimbólumoknál tartunk, akkor szeretnék egy gyors összehasonlítást tenni többféle vallásban is, hogy ez a madár szimbólum milyen gyakran is fordul elő. Ez a zoroasztriánus ábrázolás, ez az egyiptomi ábrázolás, ez pedig a keresztény ábrázolás. Azt kell tudni, hogy a világ vallásainak szent iratai több kutató, teozófus kutató szerint is gyakorlatilag egy speciális nyelvezethez tartozik, úgynevezett misztérium nyelvezethez tartozik, mások ezt időnként szent nyelvnek hívják. Ez azt jelenti, hogy elbeszéléseiknek, tehát amiket leírnak, azoknak van valami történelmi alapja, de gyakorlatilag megfogalmazásukban próbálnak nagy igazságokat leírni. Tehát azok a történetek, amiket ott találunk, azok nagy részt allegórikus és szimbolikus jelentőségűek, és általában spirituális igazságokat tartalmaznak. Ezért is érdekes, hogy ezt a madárszimbólumot több nagy vallás szimbólumiájában is felelhetjük. Gyakorlatilag általában ezekben a vallásokban a madárszimbólum az a Szent Háromságot szimbolizálja, az egész univerzumon és az emberben, a három részük által, a két láb és a test által, gyakorlatilag ez a háromság, a szimbólum. Több ilyen szentírásban vagy szentiratban a hattyú, a galamb, a pelikán, a sólyom és a sas mind-mind az istenséget szimbolizálja. Más helyeken pedig, amikor gyakran ragadozó madárral találkozunk, az Isten én szimbolizálja az emberrel, amely vadászik az alsó haladó emberre és a testben lévő öntudatra, karmaival megragadja, a levegőbe emeli, vagyis felemelkedő tudatállapotba hozza, felfalja vagy elnyeli a magában, vagyis egységet hoz létre az alacsonyabb és az Isten én között. Hasonló szimbológia van az egyiptomi vallásokban, ahol a keserű, a sólyom és a sas mind-mind az embernek ezt a magasabb émét, ezt a spirituális émét képviseli. Következő ilyen szentély, ami szintén Adiában található, az egy buddhista szentély. ez az Adiár folyó mellett van, Kókusz Kálmán árnyékában, és nem messze található a társulat főépületétől. 1925-ben épült Csinarájadása irányítása alatt, és egy Kelet-Indiából származó homokkéből készült Buddha szobor található benne. Ez a szobor Buddhát, mint a Dharma tanítóját ábrázolja, mint a törvénykerekét forgatja. Fenye körül tibeti betűkkel az a felirat van, hogy ő tanította a szenvedések okait, és azok megszüntetésének módja. Közvetlenül a templom mellett található egy pompás szent fügefa, aminek a latin neve Ficus religiosa. Ez a hinduk és a buddhisták szentfája, amely a hagyomány szerint annak a fának a hajtásából származik, ami alatt az Úr Gautama elérte a megvilágosodást. Nem messze itt áll egy buddhista gong is, amelyet a régi időkben minden reggel és este 6-kor megszólaltattak. A buddhista szentébe nem lehet bemenni, de itt körülötte találhatóak ilyen kis padok, és olyan helyen van elhelyezve, ami gyakorlatilag a béke és a nyugalom szigete, tehát arra szolgál, hogy a látogatók köré ülve csendes meditációra tudjanak merülni, és gyakorlatilag emlékezzenek a világ dolgairól. A következő szentély, ami található a társadalom központjában, az egy iszlám mecset. Ezt a fényképet találtam róla, illetve egy ott látogatónak a leírását. Az a neve a mecsetnek, hogy Moszk Masjid mecset. És erről egy látogató azt írta, hogy ez egy titokzatos mecset az erdő közepén a diákban. Amikor ott jártam, hogy imádkoznak egy pénteki napon egyedül ebben a mecsetben, 2007. decemberében, volt egy olyan furcsa jelzősem, hogy itt valami láthatatlan dzsin volt, aki részt vett az imádságban és hallgatta azt, amit mondtam. Ez a láthatatlan lények vagy közreműködők jelenléte, ez egyébként jellemző a szertartásoknál. Az emberek, akik csinálják a szertartásokat, azok csak a egyik résztvevői általában szertartásoknak, de más nem testben lévő lelkek is általában részt vesznek, olyan éppen alszanak, vagy már elhagyták a fizikai világot, illetve az angyali rendek általában jelentős szerepet töltenek be a szertartások sikerességében és munkájában. Tudomásunk szerint. Következő ilyen szentély az egy szabad katolikus templom. Azt kell tudni, hogy az Indiában járunk éppen, az indiai közegben a kereszténység gyakorlatilag az angol gyarmatosítókhoz köthető. Tehát egy elég érzékeny téma ezen a területen. És a keresztény vallás képviseletében Adiában egy szabad katolikus templom található, ami egy irányzatos sok közül. Azt kell tudni róla, hogy a teozófiai társadalomhoz köthető a kialakulása, tehát teozófusok alapították. Az apostoli folytonosság pedig az ókatolikus egyház szentelési vonalából származik. Tehát egy ókatolikus püspök volt az, aki először felszentelt egy teozófiai társadalmi tagot, pappá, majd pedig püspökké, és innen származik az apostoli folytonosság. Ebben a szabad katolikus templomban, ami rendesen be van tájolva, tehát azt jelenti, hogy kelet fele néz az oltár. A szabad katolikus liturgiának megfelelő misséket mutatnak be vasárnap reggelenként, és a főünnepek alkalmában például karácsonykor. A szabad katolikus szellemiség az, mivel egy teozófia alapokon áll, ezért nagyon jellemző rá a hitvallás, ami így szól. Szeretet, hatalom, igazságosság és világosság, hogy tökéletes igazság uralkodik a világon, hogy minden gyermek egy napon lábához ér, ha még oly messze is tévedt. Hisszük, hogy Isten atyánk, hogy testvérünk az ember, tudjuk, hogy akkor szolgáljuk úgy legjobban, amikor legjobban szolgáljuk ember testvérünket. Így lesz majd rajtunk áldása és béke mindörökre. Más vallások szentélye is megtalálhatók ebben a szabad katolikus, vagy a teozófiai társadalom központjában, de azokról nem találtam képet. Úgyhogy most röviden átsítanék a következő témára, hogy most láttuk, hogy sok-sok út van, akár itt a teozófiai társadalom központjában is, szabadon választhatnak a tagok, illetve a látogatók, hogy melyik szentélyben szeretnének szertartáson részt venni. vagy ha egyáltalán nem kötődnek vallásokhoz, akkor egyszerűen csak a teozófiát tanulmányozzák. De ebben a sokszínűségben az egy kérdés, hogy kinek van igaza. Tehát, hogy van-e olyan vallás, ami, vagy pedig mindegyik az, hogy meg tudja mutatni az utat bizonyos számú, vagy bizonyos típusú emberek számára. A teozófiának az az elképzelése erről, hogy amiről talán már hallottak erről a hét sugárról, tehát mind a hét sugárnak megvannak a megfelelő számú vallásai, mind a hét sugár hozzárendelhető bizonyos számú vallásokhoz, és mind a hét sugár hozzárendelhető bizonyos típusú emberekhez. Tehát minden embernek, hogyha felismeri azt, hogy ő melyik sugárhoz tartozik, igazából azt is nagyon könnyen felismerheti, hogy melyik az a vallás, ami számára a legharmonikusabb, melyikkel tud a legjobban összhangba kerülni. És ezt a célt szolgálja az, hogy a teozófiai társulat keretein belül gyakorlatilag ennyiféle vallás, vagy szinte az összes vallásnak a szentje megtalálható azok számára, akiknek ez érdekes, hogy részt vegyenek szertartásokban. Természetesen olyan típusú emberek is vannak, akik nem szeretnek szertartásban részt venni, vagy nem igénylik ezt a szertartásokban a részvétel, de vannak olyanok, akiknek viszont ez kifejezetten segíthet. Tehát hol is keresik Istent? Ha a racionális tudományos ismeretek szerint innen a Földről vagyok megismerni a világ mindenséget, akkor mit tudunk? Tudományosan azt tudjuk, hogy Földünk a naprendszer része, és a nap körül kering, és az, hogy a mi naprendszerünk pedig a tejútrendszer része, még galaxis. De mekkora is ez a mi galaxisunk, vagyis a tejútrendszer? Hát tudományos becslés szerint a tejútrendszerben legalább 100 milliárd bolygó található, Földünk pedig a galaxis közepétől 25.000-30.000 fényév távolságra van. És ez csak a mi galaxisunk most, amiről beszélek. A legközelebbi nagy galaxis, ami az Andromeda galaxis, az pedig 2,5 millió fényévre található. És a Hubble űrtárső felvételén látszik, hogy még rengeteg más galaxis is van a világegyetemben. Nézzünk meg néhány jellegzetes távolságot, és csillagászati léptékeket kifejezve. Földhold távolsága 1,3 fénymásodperc, a Napföld távolsága az 8,3 fényperc, a galaxisunk, vagyis a tejútrendszer közepén a Földtől kb. 30.000 fényév, a mi tejútrendszerünk átmérője 100.000 fényév, és ez csak a mi galaxisunk. A legközelebb nagy galaxis, ami leütetett 2,5 millió fényévre van, és a belátható világegyetem sugara, amiről most tudunk, az 13 milliárd és 200 millió fényév. Ezek az adatok az internetről származnak. Tudományunk így árázolja jelenleg a naprendszer, de ha tanulmányozzuk a történelmet, illetve a tudománynak a történetét, vagy a kereszténység történetét, akkor azt látjuk, hogy sok változás áll be a hiedelmek számában és mindenlétében, amelyet korábban a tudomány vagy a vallás lényeges részének tartottak. Ilyen volt régen például a geocentrikus világkép, vagyis hogy a nap kering a Föld körül, ami igen jól példázza azt a hittérdelt, ami változik. Tehát a tudományos felfogás is változik, a vallásos felfogás is változik sokszor a világ eredetéről. És azt is tudnunk kell, hogy ha valaki nem hitt abban a korban ebben a geocentrikus világképben, akkor azt eredeteknek nyilvánították, például a Galilei esetében. Tehát sok olyan hiedelem valamik változnak, eltűnnek, azért, mert a fejlődésünk során gyakorlatilag kinőjük őket. Tehát nyilvánvaló, hogy sosem voltak az üdvösséghez, az üdvözöléshez feltétlenül szükségesek, és vagy illetve némelyik egyáltalán nem is volt igaz. Következésképpen nem lehet azt józan észre állítani, hogy a tanyokat csak így eredeti szó szerint értelmezésükben lehet tolmácsolni, hanem ez még egyszer megerősít engem legalábbis abban, hogy ezekkel a világ keletkezésével kapcsolatos írásokat, Bibliát, a szentkönyveket olyan szimbolikus és allegorikus és metaforikus értelmezésben lehet inkább olvasni és jól olvasni, amely közelebb visz minket az igazsághoz. A teozófiai irodalomban sok vagy több kulcsot is megadnak az olvasáshoz, tehát például a Biblia olvasásához is vannak olyan kulcsok, amivel egészen más értelmet nyernek a különböző példabeszédek, allegóriák, leírások. És még akár a Ószövetségben a legfelháborítóbb történetek is, vagy a legparázdábbnak tűnő történetek is, hogyha ezekkel a kulcsokkal olvassa az ember, akkor olyan spirituális igazságokra és tudásra tud rávilágítani, ami eléggé messze viszont a gondolkodásban. Átmegyünk a megoldrendszerről is, tehát ez a mi galaxisunk. A mi naprendszerünk, ez körülbelül itt található meg benne. Az egész átmérője a 100 000 fényév, és a mi naprendszerünk távolsága a galaxis közepétől pedig már 30 000, viszont 30 000 fényévre van. Gyakorlatilag nincs jobb előkészület a teozófia megértésére, mint a modern tudományokat széles körülön és általánosan megismerjük. A tudomány tényekkel foglalkozik, osztályozza azokat és levezeti belőlük a törvényeket. A teozófia ugyanezekkel a tényekkel foglalkozik, bár néha másként osztályozza őket, de az eredmény nagyjából sok esetben ugyanaz. Ha pedig esetleg mégis eltérő, az nem onnan ered, hogy a teozófia kétségbe vonná a tudomány megállapításait, hanem egyszerűen azért van, mert megalapításainál más adatokat is tekintetbe vesz, amelyeket a modern tudomány figyelmen kívül hagy, vagy még nem fedezett fel. Ha most egy pillantást vetünk erre az ábrára, akkor azt látjuk, hogy az egész rendszer egy rendezett képet mutat, és állandó mozgásban van. Vannak azonban más alakzatok is. Tehát ezek a kis fénypöttyök, amik itt a mi galaxisunk körül látszanak, ezek a képen, ezek mind külön galaxisok, nagyon távol galaxisoktól. Vannak közöttük olyanok, például az Orion köd, ami egy kaotikus izzó állapotban lévő anyagtömeg, amely millió és millió kilométer átmérőjű, és ez a határozottan ködös tömeg tele van energiával, de amennyire meg tudjuk ítélni, energiája nem végez semmilyen hasznos munkát, és nem szervezet. A mi galaxisunk azonban már láthatóan bizonyos fejlődést mutat. Nem csak, hogy egy központi mag kerül kering, hanem jól láthatóan megkülönböztethető karokra, csoportokra bomlik, és mindegyikben megtartja a központ körüli mozgását, és ezekben a karokban mind-mind csillagok és a csillagok között bolygók vannak. És gyakorlatilag azt próbálom majd röviden megvilágítani a teozófiai tanítások alapján, hogy hogy is alakult ez mindez ki. Mit mond a tudomány, hogy hogy alakult ki ez az egész? A tudósok nagy része egyetért abban, hogy az univerzum közelítőleg 15 milliárd évvel ezelőtt keletkezett egy hatalmas robbanással. Mint más, több ilyen korszakalkotó elmélet, ennek elfogadása is hosszú évekbe tellett. 1929-ben ez az Edwin Hubble nevű csillagász, akiről elnevezték ezt a Hubble távcsövet. Ez több kutatónak a tanulmányát, sok tudós munkáját egyesítette, és megalkotta ezt az állandóan táruló világegyetem, vagy táruló világegyetem elméletét. Korábban volt egy másik elmélet, ami általánosan elfogadott, hogy ezt úgy nevezték, hogy állandó állapotú világegyetem. Most Hubble elméletében, ebben az új elméletben azt feltételezik, hogy van egy történelmi pillanat, amit elneveztek nagy boomnak, és azóta nagy boom óta a világegyetem folyamatosan tágul, mégpedig egy meg nem határozható központból kifele. Kutatók ezt a pontot őstojásnak nevezték el, ez egy végtelenül kicsi és végtelenül forró pont, amelynek felrobbanása jelentette egyszer az idő létrejöttét is. Ekkor még minden ma ismert fizikai erő egységes formában képzelendő el, azaz ne is próbáljuk a mai ismeretek alapján megfogalmazni ennek a mérhetetlenül kicsi pontnak a tömegét, a sűrűséget és a hőmérsékletét. Méretére annyit mond egy amerikai csillagász, hogy ezen a ponton elméleteink már szépen összeillenek a Biblia teremtés történetével, miszerint a világ a semmiből jött létre. Azóta a mérési eredmények is megerősítették, hogy a galaxisok minden irányban távolodva látszanak egymástól. A tudomány kicsit már tovább ment, azt mondják, hogy ez a bővülés, ez látszólag a végtelenségig folytatódik, majd előbb-utóbb elkezdődik egy összehúzódási folyamat, és újra létre fog jönni ez a szuperső állapot, aztán az egész kezdődik előről, és ezt az elméletet úgy nevezik, hogy az pozicionáló univerzum elmélete. Ő szerintünk összehúzódás, utána egy újabb vagyunk, tárolást, visszahúzódást intézte az ő ábrájuk, mint egy labdapattogás körülbelül, amit jelenleg elfogadottnak gondolnak. Mire hasonlít ez az elmélet? A teozófiai irodalomban, illetve a hindu filozófiában is gyakorlatilag annyi a különbség, hogy nálunk, mint ahogy a természetben is, a nappal egy éjszaka követi, ami általában körülbelül ugyanolyan hosszú, mint a nappal volt. Szóval ezt szimbolizálja ezt az ábra is. Tehát a hindu és a teozófiai filozófiában is azt mondjuk, hogy a nyugalom és a célzott aktivitás egymást követő időszakai váltják egymást, és ezeket az állapotokat nappaloknak és éjszakáknak szanszkritul manvantara, tehát az éjszaka pralaya szóval említjük, amikor a sötétség borítja a mélységüket. Úgy néz ki, hogy bizonyos tudósok ismerik a hindu elképzelést, vagy legalábbis bár a nyugalmi időszakokkal vagy állapotokkal nem számolnak, és mivel a nyelvrejük úgy néz ki, mint egy lapokattogás, mert a jelenségekből próbálják megérteni a lényeget. Ezt az ábrát tettem föl ide, ahol látszik, hogyha a jelenségeket figyeljük meg, akkor hogyha az egyik oldalra világítjuk, akkor ez a felhelyezett körnek látszik, a másik oldalra világítjuk, mert akkor pedig egy négyzetnek. Pedig egy hengerről van szó valójában. De ahhoz, hogy most a most következő témát is jobban megértsük, felül kell emelkednünk a formai világokon, és azokon túlra a forma nélküli világokban, az absztrakt vagy elvont gondolatok világában. Ezen belül pedig figyelme kell vennünk azt a természeti tényt, amit mindannyian tapasztalunk, hogy a nappal éjszaka követi, és csak ezután lesz megint nappal. Milyen is az elvont gondolkodás? Egy rövid példával szeretném megvilágítani. Ha csak erre a hét sugára, vagy a hetességre, vagy a hetes számra gondolunk, amit annyiszor emlegetünk itt a teozófiai irodalomban, hogy mennyivel más az elvont gondolkodás abban a szempontból, mint amit a logikus gondolkodás tesz. Ha most megnéztek a karomat, akkor azt mondom, hogy ez egy kar, ez egy egyes szám. Hogyha a karomat azt mondom, hogy ez alsó részből és felső részből áll, akkor ez az egy kar már rögtön kettő lesz belőle. Ha azt mondom, hogy van egy felkarom, egy alkarom és egy kézfém, ez már a három. Ha a kezemet nézem, ott van öt új, tehát ezzel a felkarral, alkarral és a öt újjal már hét lesz. Ez egy ilyen gondolkodási gyakorlat, ami kicsit elvisz az elvont gondolkodás világába, hogy is lehet az egyet, a kettőt, a hármat és a hetet nagyjából megérteni. Nagyjából az elején fölvetett három vagy öt témakörből már kettővel végeztem. Tehát egy rövid kirándulást tettünk a teozófiai társulat központjában, ahol bemutattam a különböző templomokat. Majd érintőlegesen beszéltem a tudomány által elég tárt gondolatokról a világértelmi kialakulásával kapcsolatban. Most következik az a teozófiai rész, amiről például szeretnék beszélni. A Biblia teremtés könyvének első alapján megpróbálom áttekinteni, hogy az univerzumok kiadásának és fejlődésének egyes fázisairól mit tudhatunk az irodalomból, illetve a tanításokból. Ezen keresztül próbálok elérkezni az Isten fogalmához és a formálható intelligenciák építő munkájának megismertetéséhez. És végül pedig majd igyekszem magunkat, embereket elhelyezni ebben a képben. Kiindulási pont a Biblia első könyve és a Teremtés könyve így szól. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket. Ez az egész kép, ez feltörődött még a kozmosz kialakulása előtti állapotra utal, tehát annak a leírása, vagy így folytatódik a Biblia. És Isten lelke lebegett a vizek fölött, és Isten szólt, legyen világosság, és világosság lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett, és reggel az első nap. Hogyan értelmezhetjük ezeket a kijelentéseket? És nyilvánvalóan eredetileg volt egy kettősség ebben az egységben. Egyfelől Isten lelke, vagyis a férfi nemű teremtő potencia, másfelől pedig a vizek mélységei a nőnemű teremtő potencia. van, tehát egy kettős kiindulási principiumunk, egy pozitív-negatív páros, amelyet hívjunk szellemanyag kettősségnek. Ez a szellemanyag kettősség az egy-két oldala, egy dualitás önmagából eredő erővel. A hosszú éjszaka során, amely szanszkritban a pralaya néven neveznek, ami nyugalmat jelent, sötétség borította a mélységeket, sötétség, amennyire azt az emberi elme felfogni vagy megérteni képes. Az egész határtalan tér sötét volt és csendes. A világ szinte minden kozmogóniája egyformán egyetért ez a nem létállapottal, szóval a sötétséggel, ez az ürességgel, általában a kozmogóniák ezzel kezdődnek. Ezután egy változás történik, vagyis Isten lelke kiemelkedik az abszolút létezésből, csak vizek felett lebeg. Az ürességben, az ekkor még csendes ürességben. Ahogy érzékelhetik, még mindig az absztrakt, vagyis felvonó gondolatok világában járunk, és bölcsen tesszük, ha nem próbálunk semmilyen konkrét gondolatformát alkotni erről a nagyon kezdeti állapotról. Amit a tanítóktól, mesterektől megtanulhatunk, az az, hogy minden túl és belül ott van az örökkévaló és végtelen forrás, melyből minden átmeneti, tegyenes és véges előttünk van, kiemelkedik és megszület. Sok néven nevezik ezt az örökkévaló és végtelen forrást, amelynek megismerése talán segítségünkre lehet, már még ez is mindig az abszolút gondolatok világába tartozik. És megemlítek néhányat ezek közül az elnevezések közül. Úgy szokták nevezni a határtalan önmagában létező, az abszolút, a változatlan, a végtelen, az örökkévaló minden, az ok nélküli ok, a gyökértelen gyökér. Kabalistáknál ez az Ein, éberül semmi, negatív létező, egy személytelen egység, az ember számára felfoghatatlan tulajdonságokkal. A szanszkritban ez a tat, vagy néha aznak szokták fordítani magyarra. Aztán, amikor valamelyik kifürkészhetetlen törvény alapján eljön az idő, ha mondhatom így, az abszolútban egy aktív teremtő erő, egy intelligencia bukkan elő, hogy az univerzumokat megalkotó istenség legyen. Még mindig nem vagyunk a kézzelfoghatónál, az univerzum kialakulása még nem kezdődött el. Még sokkal korábban vagyunk, amennyire közel csak az ember gondolatban lenni tud az abszolúthoz. Ez még mindig absztrakt, de érdemes egy kevés időt az ezenből a meditálással tölteni. A megvilágosult bölcsök azt tanítják, hogy az örökkévaló egy, ami potenciálisan kettő, vagyis szellem és anyag együttesen, egy ciklikus, ritmikus mozgásnak van kitéve, amely szintén örökké való. Bizonyos körülmények között ez a szellem-anyag kettős kapcsolata megváltozik, és passzív egységből aktív dualitássá lesz. Egy határozottan megkülönböztethető pozitív és negatív erővé válik, és ez a legelső lépés. Tehát a teozófiai irodalomban megkülönböztetjük két fogalmat, azt az Isten fogalmát, amely végtelen léttel bír, ez az abszolút, és azt a fogalmat, mely jelenleg a legfelsőbb létnek a manifestációjára vonatkozik, mint a megnyilatkozott istenséget értjük, aki ennek az univerzumnak a mozgatója és vezetője, ő pedig a Logosz névvel találjátok meg az irodalomban. A megnyilvánulatlan örök sötétség és a megnyilvánuló tünékeny fénye között van a tökéletes egyensúly állapota, és van az életnek egy hatalmas ingája, amely ilyen keresztül az ősi alapvető ritmus megnyilvánul, és az inga oda-vissza lendül a lét és a nem lét állapotai között. Ahogy a nem lét állapotából kifelé tartó útján pont középen halad át egy világegyetemi örökkévaló. Az inga tovább lendül, és a világegyetem belül univerzumok születnek, ahogy még tovább lendül, naprendszerek formálódnak, amelyek benépesülnek és fejlődnek. A kilengés legmagasabb pontja, egyben a létezés legmélyebb pontja, az inga itt megtorpan a felső egyensúlyi helyzetben, és megjelenik az összes anyagi világok között a legsűrűbb. Ezután következik a visszatérés, a szellem uralma alakul ki, és nem marad egészen addig, amíg az inga ismét pont középen halad el, és a bolygó, a rendszerek, az univerzumok és a világegyetem eltűnnek, áthaladva a nem lét állapotába, hogy ismét egyből vagyanak azzal, ami azon túl. az első háromság találkoztatunk itt a megnyilvánulás folyamán, a szellem, az anyag és a mozgás, és az összes további háromság a teozófiai tanítások szerint ennek a tükröződése, a háromságok, a távolságok tükröződése. Így a belső mozgás az eddig egységes és csendes szellemanyagot felébreszti, és ellentétesen polarizált, vagy ha úgy tetszik, teremtőképes aktív erővé változtatja, amely az aktivitás, a fény és a nappal alapja. Az abszolútból történő kiáradás, vagyis az univerzum kialakulása folyamata ekkor kezdődik meg. A kettő kapcsolatából, vagyis az univerzális szellemből és univerzális anyagból, minden dolgok alapjából egy harmadik, ha úgy tetszik, egy fiú jön létre. Ez a harmadik, ez a fiú, az univerzális anya, és atya fia lesz az uralkodó istenség, vagyis a logosz, a létrejövő univerzum megalkotója. A folyamat folytatásaként egy elhatárolt principium emelkedik ki a végtelenből, valami, amire az emberek a legnagyobb tisztelettel azt mondhatják, hogy az Isten. Így az őseredeti háromság, a szellem, a anyag és mozgás egyénben összpontosul, amely messze túl van az emberi felfogó képességen, és azt tanácsom, hogy ne is próbáljuk elménket megerőltetni bármilyen formában, vagy korlátok közé szorítva elképzelni ezt a hatalmas kényt. Természetesen meditálhatunk rajta, és meditálni is kell rajta, mert mindegyikünk legmélyébb ott van ő, a fiú. A keresztény nyelven ő az egyedüli egy. A név minden más név fölött, az egy szülött, vagy helyesen az egyetlen szülött, aki egy az atyával, és őt úgy nevezik, hogy a kozmikus Krisztus. Ez a fogalom, ez a kozmikus Krisztus egy ideális téma meditációs vagy kontemplációhoz, amivel megpróbálhatjuk áttörni a kézzelfogható dolgokon váló időben és térben korlátozott gondolkodás határait, hogy ezektől szabadon eljuthassunk az Úr, az egyedüli egy és a kozmikus Krisztus megismeréséhez, aki által az univerzum formát vett. Őt tekintjük a kiáldás forrásának, az építésznek, a fenntartónak és az átalakítónak, az univerzum és minden benne található dolog vonatkozásában. Nem felette, nem alatta, nem kívül, hanem mindenen belül, minden atom szívében, minden sejtben, minden lényben, minden tudatban. Mindezek szívében ott van a fiú, az egyedül szülött, aki egy az atyával. És tovább folytatva, az alkotó logosz az első objektív kiáradása az abszolútnak. Hogyan nyilvánul meg? Most először, mint az egész kozmosz logosza, minden ilyen, ami létezik, a legtávolabbi galaxisig és a legmesszebbre első csillagig. Azután pedig úgy nyilvánul meg, mint a naprendszer szoláris istensége, és ezzel már kicsit közel jutottunk ahhoz, amit felfogunk. Ott van továbbá minden emberi lélek mélyén. Az összes misztikus és nagy tanító e felé a mindenütt és mindenkiben egyformán jelenlévő, legbelsőbb én felé próbálja terelni. És ez a lényeg, hogy ez a három, a kozmikus logosz, a naprendszer logosza és minden emberi lélek logosza valójában nem három, hanem egy. Egymástól elválaszthatatlan, azonos, egymás szerves részei, egyetlen egész. És az, aki ezt a csodát képes megérteni, ezt a ragyogást, ezt az erőt mélyen önmagában felfogni, az, aki megvilágosul és felelőre emelkedik az emberi lélek korlátai. Az Úr Krisztus szavaival szólva, azon alapon majd megtudjátok, hogy én atyámban vagyok, ti bennem, és én bennetek. Három idézetet tettem fel a fiúról és a kozmikus logoszról. Ezért a szabadkatolikus úgy liturgiai része. Második két idézetet pedig a maga, aki felhasználkozta. Ő próbálja ezt a gondolatot alátámasztani. Tehát eddig három megállapítást igyekeztem tenni, vagyis már három alapelemet lefektetni. Az első az abszolút, az állandó, az örökké változatlan. A második az univerzum egészének periódikus meg újja megjelenései. A harmadik pedig minden lélek alapvető egysége a legfőbb lélekkel. Ebből a három alapismeretből kiindulva jutott voltam a lovoszi. És röviden igyekszem megvizsgálni a formák keletkezésének kérdését, és a formaalkotó intelligenciák hierarchiájának építő munkáját. Teozófiai tanítása szerintem mindenség milliárdi csillagával egyetlen tudatos élet kifejezése, mely tudatot különböző nevek alatt Isten, Isvára, Ahura, Mazda, Allah vagy Logosz tisztelnek. Ez a kozmikus logosz, és amikor a mindenségbe erőt áraszt, azt mint háromság, azaz a megnyilvánulás három alapvető módján viszi végbe. A hinduizmusban a háromság, Brahma a teremtő, Vishnu a fenntartó és Shiva a romboló vagy átalakító szerepel. A kereszténységben a háromság, mint Atya, Fiú és Szentlélek jelenik meg. És más vallásokban szintén megtaláljuk az Isten, isteni tevékenység háros megnyilvánulására emlékeztető előadését. Azért nem sok helyen teremtésről van szó, de igazából egy kiáradásról, vagy újra megjelenésről szoktak beszélni a teozófiai irodalomban. Mert ez a mondat, hogy ex nihilo nihil fit, és a semmiből nem lesz csak semmi, vagy semmi se lesz, de a semmiből nem lesz valami. Ez filozófiai gyakorlatilag egy olyan paradoxon. Csak úgy tudnak feloldani, hogyha az üresség sem üresség, ami a kezdeti állapotban van, hanem minden potenciálisan benne van, és gyakorlatilag nem megjelenik, nem teremtődik, hanem csak kiárad. Elvégzi a munkáját, majd visszaárad. Ahogy egy korábbi szlájdon próbáltam ezt megjelenteni. Kozmikus logosznak az univerzumban végzett munkájában osztozik a saját természetéből való hét megtestesülése, a hét úgynevezett kozmikus planetális logosz. Nagy fejlődési rendszerek központjai, a mindenség számtalan csillaga, a nagy hét valamelyikéhez tartozik, valami módon azok az ő életüknek a kifejeződései. Az egyetemes életnek a hatalmas ragyogásában él a mi naprendszerünk ura, vagyis naplogosz. Csillag ő a csillagok milliárdjai között. Egy naprendszer ura, és benne él, mozog, létezik az agyacsillagban, a nagy hét egyikében. És mégis a naplogosz közvetlenül tükrözi Isten, a kozmikus logosz életét, fényét és dicsőségét. Így tehát számunkra ő az egyedül felfogható Isten, minden gondolatunk és elképzelésünk végső beteljesülése. Mint ahogy mi magunk is ő vagyunk. Igaz, hogy mi is a kozmikus logoszban gyökerezünk, de csak mint magvak a magházban lakozunk egy dicsőségben. A naplogosz táplál bennünket, míg egyéniségekként nem növekszünk, úgy, ahogy anya táplálja a magzatát mindaddig, amíg az különvált életét, mint egyet el nem tudja kezdeni. Az ő gondolkodása nélkül nem tudunk gondolkozni. Az ő szeretete nélkül nem tudunk szeretni. Az ő élete nélkül nem tudunk élni. A mi egyéniségünk az ő egyénisége teljességének töredéke. Kiskörök vagyunk az ő hatalmas létrejöttében. Tehát a kozmikus hármasság belül ez a minta, ez megismétlődik lefele is a hasonlóság törvény alapján. Ez a hét sugár, vagy a trón előtt álló hét szelem, ami a Szentírásban is benne van, annak a mintája, ami a világunkban a Földön is megismétlődik. És mindegyik a Szent Háromság mindegyik szereplőjének van gyakorlatilag a földi hierarchiában is egy képviselője, és a földi hierarchiában is megtalálható ez a hét sugár, és mindegyikünk ennek a hét sugárnak a valamelyikén árad ki, vagy a vonálunk valamelyik hét sugárhoz, valamelyikhez tartozik. És ennek a tudása, ennek a felismerése, hogy mi melyik sugárhoz tartozunk, az gyakorlatilag nagyon-nagyon sokat segíthet annak megértésében például, hogy milyen gyógymódra vagyunk érzékenyek, melyik a leghatásosabb gyógymód számunkra. Vannak olyan emberek, akiknek a hagyományos orvoslás a megfelelő, a gyógyszerek, a sebészet, van, aki inkább az akupunktúrára reagál, van, aki mágnesterápiára reagál jobban. Tehát, hogyha ezt a témát, ezt a hét emberi vérmérsékletet, vagy a hét sugár témáját tisztesebben tanulmányozza az ember, akkor nagyon-nagyon sok hasznos dologból rájöhet, hogy felismeri azt, hogy ő melyik sugárhoz tartozik. Hát ezzel egy olyan kulcsot kap a kezében, amivel gyakorlatilag gyorsabban és hatásosabban tudja a fejlődését folytatni. De most ez az előadás az nem erről szól, hogy esetleg valaki fölveszi ezt a témát. Tehát a szoláris logosznál tartottam, a naprendszerünk uránál. Tevékenységének tere egy hatalmas gömb, aminek sugara napból indul ki, és a naprendszerünk még felfedezése váró legtávolabbi bolygójának a legvégső holdjánál ér véget, és a naprendszer határán. Ebben a gömb alakú kiterjedésben, ebben a fénylő térben működik ő, rendszerét folyton arra ösztökélve, hogy a ciklusok leforgásával mind többet nyilatkoztasson ki az ő csodás természetéből. Így várja meg türelmesen a nap eljövetelét, amikor a rendszer minden élete, amely ő belőle ered, ismét visszatér hozzá, de már kitáró dicsőséget utáró. Amint fent, úgy alatt. A kozmikus logosz képmására a naprendszer logosza is háromság módjára érteti a rendszerét. Működése három alapvető módon megy végbe, a nagy vallások szimbólumai szerint, mint teremtő, fenntartó, néhány vallásban romboló, más vallásokban átalakító, vagy újraalakító. Élen, vagyis mint atya és fiú és szentileg munkálkodik. A modern teozófia irodalma ezt a hármas tevékenységet, mint első, második és harmadik logoszként fogjátok megtalálni. De ezek mind csak aspektusai naplogosznak, aki bár megnyilvánulásában hármas, mégis örökre egy és oszthatatlan. Naprendszerünk logoszának munkájához is hét lény kapcsolódik. Természetének hét kifejeződése. Kimeríthetetlen életének hét vezetéke. Ezt a hetet nevezzük a hét planetáris logosznak. A hinduizmusban ez a hét Prajapati teremtmények urai. Az zoroasztrizmusban a hét Ameshaspenta, vagyis a halhatatlan szentek. A hívek és a keresztény hagyományokban ez a hét szellem Isten trónus elő. A kiáradást, mi valahol itt vagyunk a végén. Az isteni hálosságból hét csodára kezdve állunk ki, és azt mondta, a hét csodára különböző hierarchiák mentén még további hetekre múlik. Azért nagyon nehéz számunkra megérteni, ami itt bent történik, mert gondolataink általában itt járnak. A világi dolgokon járnak, a világi gondolatokon járnak. Teozófiai tanítása szerint nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy próbáljuk meg elvonatkoztatni a testi, fizikai valóktól, és legalább afele fölemelkedni, hogy mi is egy ilyen fény vagyunk. Tehát az állandó, halhatatlan lényünk, gyakorlatilag egy ilyen fénylőgön. Sok-sok teozófiai meditáció arra irányul, reggel, délben, este, hogy próbáljuk meg azt elfelejteni, hogy mi nem a fizikai test vagyunk, mi nem az érzelmeink vagyunk, mi nem a gondolataink vagyunk, hanem mi ezen felül vagyunk, mi a halhatatlan lény vagyunk, a halhatatlan fény. A következő fokozatban, amikor a meditációval ezen hosszú gyakorlás után eljutok oda, hogy néhány felvillanást fogtok tapasztalni, néhány apró felvillanást, amikor ezt a fényt meglátjátok, akkor a következő fokozat az, hogy megpróbáltak ezzel a fénnyel egyé válni, majd ezt a fényt kiterjeszteni az egész világra, az egész világűrűségre, és megérteni azt, hogy én vagyok az én vagyok az a, az, az egy, aki legvégül itt van. Ez egy hosszú folyamat, egy periódikus folyamat, több különböző ciklus egymásba illesztődik. Más teozófiai előadásokban láttátok azt a fejlődési vonalat, hogy az emberi lélek az elementális világokon keresztül lesüljön egészen az ásványvilágig, majd aztán a növényvilág, állatvilág, embervilág és az ember feletti világban újra egyesül, mond az istenséggel, az istenvilágokkal. Ugyanez megvan egy életen belül is. Tehát azok a hetes felosztások, amit egy életen belül szoktam mondani, az első 7 év, második 7 év, aztán a 28. évtől a 35. évig, amikor a legmélyebbre merülünk az anyagi világba. Azt lehet mondani, hogy a fiatalok, akik ilyen 28 évesen meg akarja szeretnének a saját karrierjüket alapozni, autóra vágynak, lakásra vágynak, egzisztenciára vágynak. Ilyenkor már merülnek a legmélyebben az anyagi világban, majd ez 35 éves kor körül kulminál, és 42 éves kornál van körül a vége, amikor van az úgynevezett életközepi válság, amikor az ember úgy érzi, hogy most elege van az egészből, és elege van ebből a hajtásból, és ami magasabbra vágyik. Ez a pszichológiában is ismert, ez az életközepi válság. Van, aki ilyenkor aztán visszafordul az anyagi világ fele, sok 40 éves emberrel találkozik, aki ilyen van, hogy újra nősül, újra gyereke, születik egy fiatalabb nőtől, stb. És ismét belemerül az anyagi világba. De van, akik felismerik ezt a haladást, és kimennek ebből az egész ciklusból, és elindulnak a felfele vezető útra. És megpróbálnak visszatérni oda, ahova kiindultunk. A Bibliában szeretnétek ezt a történetet elolvasni, akkor a tékozló fiúnak a történetét lehet szimbolikusan meg az egészet ráhozni. Hogy van két testvér, az egyik elindul az atyától lefele, disztóbb pásztor lesz, most még ott eszi, stb. Mert egyszer csak én egy gondolata, hogy én pedig most már visszamegyek az atyámhoz, és bevallok neki mindent, hogy rossz voltam, bűnöztem, stb. De mégiscsak elindul, és az atya ott várja, ráadja az összes ruháját, az összes vagyonát elé hordja. Ez a történet, ami a Bibliában megtalálható, ez ezt a nagy vonalat próbálja szimbolikusan ábrázolni számokra. Úgyhogy is működik ez az egész történet, ami aztán kisebb ciklusa van, megismétlődik az ember életében, egy életeiben. Mindössze teozófiai tanítások szerint nem kell sok hozzá, hanem 700 élet kell, amíg nem teszik ezt a költ és visszaér. Körülbelül történik, a hét energiája irányít, tehát hét energia irányítás vezet. Minden egyes atom felépítéséhez hozzájárul ez a hét mindegyik a sajátos természetével, mint rezonáló rezgés, mint szó, vagy másul, mint ige. A hét mindegyike vezetője és irányítója a formák teremtésével foglalkozó lények hierarchiájának, és ezek a hierarchiák az ő igazgatások alatt munkálkodnak a naprendszer felépítésében és fenntartásában. A teozófia tanítása szerint hogy is történik meg a fizikai teremtés, mondtam majdnem, a fizika, a formák létrehozása. János Kers egy pont egyes könyvben, tehát a Bibliában így szól, hogy kezdetben volt az ige, ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ha az angol szöveget nézzük meg, akkor ott az ige ilyen mindenhol a bőrt, hogy a szó szerepel. Máshol a Zsoltárokban azt olvashatjuk, hogy az Úr szavára lettek az egek, és szája leheletére az Istenekeit. De arról van szó, hogy Isten, hogy mi történjen az ő a megnyilvánulása alatt. Hogy az ő, mondjuk most a szoláris vagy naplogosztról beszélve a naprendszeren belül, azt ő kigondolja az összes, a kezdetétől egészen a legvégéig, az összes ciklus, az összes fokozatot, az összes fázist, akár az évszakokat, az isteni gondolatban minden ott van, mint archetipus, mint őstípus. És ez gyakorlatilag mint szó, mint ige, mint muzsika, mint dallam, beleáramlik abban a világban, vagy abban a megnyilvánulási térben, ahol ennek meg kell valósulnia. A teremtő szódalom, ami szanzik az összes világon keresztül, ahogy újabb és újabb hangjegyek adódnak hozzá, új élet jelenik meg, és új formák épülnek. Az egész természet válaszol a teremtő szavára, és az ő talált visszhangozza. A szoláros világok zenéje egyre gazdagabbá és mélyebbé válik, ahogy az egy muzsikus teremtő erejét egyre nagyobb mértékben használja. A nagy zeneszerző elméjéből további harmóniák áramlanak, és minden új formának a kreatív dalomnak lesz az eredménye. Nézzük tudományos szempontból, hogy mi is az alapja ennek az egész hang által gerjesztett formáknak. A YouTube-on meg több helyen az interneten sok ilyen képpel vagy videóval is lehet találkozni, ahol egy lapra homokot szórnak, majd az valamilyen módon rezgésbe hozzák. Van olyan, hogy egy hegedű búrral húzzák meg, van úgy, hogy rákötik egy hangen generátorra, és a különböző frekvenciák különböző formákat hoznak létre. Ahogy a frekvenciákat változtatják, egyre összetettebb és összetettebb formák alakulnak ki a homokszemekből. Ez úgy nézik, hogy Clarke vagy Clarke kísérlete. Nézzük meg a kozmogóniai leírásokat, például az egyiptomi kozmogóniát. A Memphiszi egyiptomi kozmogóniában a Ptahnak nevezik azt a világteremtő Isten, akinél a teremtés teremtős pusztán szellemi. Ptah maga a terejével, a szó erejével teremtette a világot, vagyis az egyiptomi felfogás szerint a valóság létrehozásához azt kell, hogy a szív kigondolja, és a száj kimondja azt, hogy megvalósul. Az első ahhoz, hogy mint ideál megjelenhessen, a második pedig azért, hogy az ideál valósággá válhasson. És ez a mitosz, ez az elképzelés, ez nem egy egyedülálló elképzelés. Nézzük meg például a hindu teológiát, és van nagyon érdekes kis történet, ez a gyermek Krisna története, akit vigasztalanul megváltoznak barátai, hogy megevetnék darabka földet. Nevelő anyja Jasoda ujjával fenyegetőző oda megy hozzá, és azt mondja, ne egyél földet, a haszontalan kő. De nem ettem, mondja mindenek és mindenféle vitathatatlan ura, játékol egy ilyen ember gyermek állarcába rejtőzve. Ugyanolyan nyisd ki csak a szádat, parancsolja Jasoda. Krisna engedelmeskedik, kinyitja a száját. Jasoda lélegzete elakad. Krisna szájával megpillantja a teljes időtlen világ egyetemet. A tér minden csillagát és borgóját, a távolságot közöttük. A föld minden szárazulatát és tengerét és sajtot is megnyug az életet. Látja a tegnap és a holnap minden napját. Lát minden gondolatot és érzelmet, minden szállamat és reményt. Az anyag három falalát. Nem hiányzik egyetlen kavics, gyertya, falu vagy csillagkő, beleértve önmagát, és minden földalapkát a maga helyén. Az én uram becsukhatja a száját, mondja, mire tisztelt teljesítés. Aztán hogy is jönnek létre az univerzumok akkor valójában, ebben a valóban, amit mi látunk? Folytatva az univerzumok kiállításának tanulmányozását elérkezünk a logosz és az ő formalkató intelligenciáinak hierarchiájához. Ezeket a lényeket úgy ismerjük, mint angyali seregeket. Teozófiai tanításokban úgy is hivatkoznak rájuk, mint az aktív formalkató intelligenciák, a formaépítők az egész objektív teremtésben. Amit az előbb említettem, ez a tékozló fiú történt a Bibliában, azt mondják, az angyali rendek azok, akik a testvérek, akik ott maradtak az atyával végig, akik egyfolytában az atya mellett élnek, és az atya akaratát hajtják végre. Az angyalok azok, akik az atya mellett maradnak, az a testvérünk, az emberiség pedig az a fiú, aki elindult lefelé az anyagi világokban, és a disznók moskát teszi, majd amikor ezt felismeri, akkor elindul vissza. Teozófiai tanításokból úgy hivatkoznak rájuk, mint a formalkotó intelligenciák, a formaépítők. Úgy is tekinthetők, mint az egy, a három és a hétszeres istenség megnyilvánulásai, az egyedüli egy tervének végrehajtói. Megnyilvánulás nappalának hajnalától estéig az angyali seregek szünet nélkül tevékenykednek, mint irányítók, tervezők, művészek, gyártók és építők, mindig alázatosan engedelmeskedve, mindig végrehajtva az egyik a parancsát. Különböző neveket hívják őket, például a logos seregei, arkangyalok, a jelenlét angyalai, vagy hatalmas szellemek a trón előtt. Fizikailag láthatatlanok, mégis mindenütt jelenlévő. Az angyali fejlődési létre legalsó fokán a természet szellemek állnak, a legmagasabb fokán pedig a kerubok, és ők azok, akik objektíven megvalósítják az isteni gondolatot, és megalkotják az univerzum archetipusainak megfelelő formákat. A kereszténységben 9 rendet tanítanak, az angyalokat, az arkangyalokat, a trónusokat, az uralmakat, a hercességeket, az erényeket, a hatalmakat, a kerubokat és a szeráfokat. De a hinduizmusban legalább 33 fő déva rendet tartanak számon, és a héberek pedig úgy nevezik őket, hogy Elohim.
Van egy ilyen festmény is, amely az, hogy Elohim kérdik Ádám, és az angyalok megformálják Ádám.
Az Elohim, vagyis a spirituális intelligenciák összessége, akiknek közreműködése által minden világ, minden dolog, amit a legfőbb elve elképzel, objektíven elkészül, minden szinten a legmagasabbtól egészen a fizikai szinten. Változatos fordításban találhatók a héber Elohim szóra, itt van néhány. A férfi nemű és nőnemű kreatív intelligenciák hiánya. Az erők, amelyekkel Isten létrehozza a megnyilvánult univerzumot, vagy másként az Isten erők egysége, a legfőbb lény teremtő tevékenységének eszközei. Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a tudomány egyre kisebb mértékben van terrorista, és így már nem annyira ellenséges a valláson és a spirituális társadal szemben. Olyan kijelentések hangzanak el, mint az univerzum egy kevésbé egy nagy gépezetnek látszik, mint inkább egy nagy gondolatnak. A biológusok felismerték a DNS kódokat, amely meghatározza a nemet, a magasságot, a haj és a szemszínét és más fizikai jellemzőket. Ha körülnézzük a természetben, végtelen számú kódot látunk. Minden fa, minden bogár, minden madár egyfajta kompjúterkód. A magban ott van a tölgyfa kódja, és a természet kompjútere ezt a kódot fogtatja. Tudósok is afele hajlanak, hogy belássák, a kódokat a legfőbb intelligencia készíti. A teozófia teljesen dogmamentesen azt a gondolatot ajánlja megfontolásra, hogy az angyali rendek az univerzális intelligencia megtestesülései. Ők ismerik a kódot, ők hajtják végre a tervet, vagyis ismerik azt az archetipust, amit az univerzális intelligencia kigondolt. Egyesítik magukat ezzel a gondolaterővel, vagyis a kimondott szóval, és felerősítik annak formalkotó képességét. Az építők magukhoz vonják az archetipusok vibrálóerejét, felerősítik és koncentrálják annak energiáját, majd ráirányítják a munkára fogott anyagra. Ehhez a feladathoz akaratuk és gondolatuk minden erejére szükségük van. Határozottan és tudatosan egyesülnek a bennakozó élete és elkötelezetten engedelmeskednek az Isten intelligenciának, amivel ezen belső erőket a legteljesebb mértékben hozzák működésbe annak érdekében, hogy munkájukat a lehető legnagyobb hatékonysággal tudják végezni. Próbáljuk meg most gondolatainkat az eddig gondolatokat összhangba hozni az emberi élettel. A teozófiának az egyik legnagyobb tanítása az, hogy a megnyilvánulás az nem cél nélküli, hanem van egy terv, amit végre kell hajtani, és a terv, és az Isten terv a fejlődés. És hogy ez a terv valósul meg a teremtés minden szintjén. És amikor az ember rájön arra, hogyan kell élni, akkor gondolatai, érzései és cselekedetei egyetlen harmóniával olvadnak össze az életben. A szépség legkülönbözőbb formáit teremtő meg a látható és a láthatatlan világokban egyaránt. Testének minden sejtje és atomja kivirul, hogy kibontakoztassa magával a rend, a ritmus és a szépség szeretetét. Így lesz életében melódia az örök, különböző örök szimbólumájában. Mert bárhol menjünk testeinkkel, a fizikai, asztrális, mentális és kauzális testünkkel, egyaránt zenélünk. Vagy kibővítjük a logosz által zengésbe hozott akkordokat, és kihozzuk belőle a magunk dallamát, vagy pedig megzavarjuk a természet zenéjét. Az emberi boldogság titka az, hogy igyekszünk mindig harmóniában élni az élet dalával. Ez azt jelenti, hogy külső élünk, cselekedeteink, érzéseink, gondolataink és motivációkat összhangba hozzuk a belső élünkkel, amelyet megalapítottuk egy a legfelsőbb élnel. Ahogy ez a harmónia átjárja egész lényünket, önzetlen szeretet formájában nyilvánul. Van egy még magasabb rezgés, az pedig a hála. A hálát érzünk az Isten irány, akinek ezt az egész lényt köszönhetjük. A teozófia tanítása az, illetve amit ki lehet olvasni akár a Bibliából is, hogy az ember fejlődésének értelme az, hogy tökéletessé fejlődjön. Tehát a mostani földi ciklus a megnyilvánulásnak az a célja az emberek számára, hogy az adottosség szintet, az ötödik beavatást eléjék, és Krisztus mértékének tökéletességét fejlődjünk, mint pedig életek egymás után jelen állt a hatás és visszahatásban és a karma törvénynek segítségével. Ez a karma törvénye utas bennünket mindig arrébb, a karma törvénye próbálja mindig visszaállítani a harmóniát, próbálja mindig visszaállítani az isteni ritmust, és amint miért a ritmustól is eltérünk, vagy diszharmóniába kerülünk, akkor azonnal beavatkozik. Mert neki az a dolga, ez egy személytelen törvény, de az a dolga, hogy a harmóniát fenntartsa. Hát Isteneteve az emberek számára, tehát az, hogy a szunnyadó istenségüket kibontakoztassák. Nekünk nem kell semmit se feltalálni, vagy magunkból kifejleszteni, mert minden bennünk van. Egyszerűen csak le kell hántanunk magunkról ezeket a gátokat és korlátozásokat, és ki kell bontakoztassuk a bennünk szunnyadó istenséget. Tehát meg kell nyilvánítsuk önmagunkban azt az istenséget, ami bennünk van. E célból a lovasz kibocsát bennünket önmagából, hogy elkülönült életeinket leéljük, a születés, a halál, és az újraszületés kerekéhez láncolva. Egy-egy élet annyi, mint egy nap az örök élet iskolájában. Itt tanuljuk meg a lovasz időkének vezetése alatt azokat a leckéket, amelyek a magasabb osztályba lépéshez szükségesek. Isten terve a vadember számára az önzés, a folytonos visszatérő én akarom, én kívánom, mert ezzel erősödik egyéniségének tudott központja. Még sok vademberként leélt élet után Isten terve megváltozik a számunkra, és az én helyemben mi fogalmát kell lassan magunkévá tennünk. Most már együtt kell működnünk a logosszal annyiban, hogy osztozunk másokkal, és nem csak a magunk számára kérünk. Ekkor egy közösség tagjává válunk, egy közösség hasznos tagjává tudunk válni. Ezután elérkezik a következő fokozat, amikor a spirituális emberré kell válnunk, és az életünk alaphangja az a kívánság lesz, hogy mások terhében osztozzunk. Segítek rajtad, szólal meg a spiritualitást emelkedő ember szívében az isteni terv visszhangja. A következő fokozat a tanítványság. Isten terve a tanítvány számára az, hogy Mester nevében éljen, és napról napra nemesebb őre és tisztább kiosztója legyen az áldásnak, amit Mester teremt a világ számára. Az utolsó fokozaton a bölcsesség mesterének fokozatán Isten terve teljesen megvalósult. A lélek és ember Isten leírhatatlan egységében él. Ne az én akaratom, hanem az Atyájé teljesüljön. De gyakorlatilag azzal a szabadság, amivel meg vagyunk árva vagy verve, ez a szabad akarat. A legmagasabb fokozaton ez a szabad akarat teljesen szabadon, teljesen a saját akaratunkból az Isten terv végrehajtásának érdekében működik. És ekkor mondjuk azt, hogy ne az én akaratom, hanem az Atyájé teljesüljön. És ez lesz minden cselekedetünk indítéka. Egyedül a Mester teheti azt meg, tehát senki e fokozat alatt, hogy megvalósítsa a bölcsek által megfogalmazott tétel, szerint én és az Atya egyik vagyunk. Ez az isteni terv minden ember számára.